Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 489. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. És a megkezdett dicséretünket, a 489. dicséretünket énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik: jóságodnak harmata gyarló életünkre hújjon. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 31. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az egyházhoz kapcsolódnak, a kulcsok hatalmával való élést magyarázzuk. Mi a kulcsok hatalmával való élés? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztjén egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik, és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnünket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja és az örök kárhozat mindaddig rajtuk marad, míg meg nem térnek. Eszerint az evangéliumi bizonyság tétel szerint ítél Isten mind a jelen, mind a jövendő életben. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztjén egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztjén név alatt nem keresztjén tanítást vallanak, vagy nem keresztjén módon élnek, miután néhány ízben atyafiságos intést kaptak, és téveigéseikkel s bűneikkel nem hagytak fel, a gyülekezetnek, vagy az általa evégre megbízottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumoktól való eltiltással, a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk. Isten igéjét a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból, János evangéliumának 10. fejezetéből olvasom, János evangéliumának 10. fejezetéből az első 10 verset. Jézus Krisztus tanítja mindezeket. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. És amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon. Ő jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét és beszédét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert kérhetünk tőled, és mert a legnagyobbat és a legtöbbet tőled kérhetjük, aki igaz vagy és valóságos, aki hallod a hittel elmondott kéréseket. Hadd kérjük most az imádság szavával is, hogy jóságodnak harmata, hadd hújjon a mi gyarló életünkre. Ismersz bennünket és tudod a mi dolgainkat, ahogy ki is jelented ezt. Ismered a mi szívünknek minden gondolatát, nyilvánvalókat és elrejtetteket. Ismered a mi cselekedeteinket, mindazokat, amelyek nyilvánvalók, és mindazok, amelyek titkosak, ott vannak a te színed előtt. Kérünk téged, mi, akik gyarló emberek vagyunk, hogy mégis hullasd ránk a te drága szeretetedet, harmatodat, hogy a mi életünk megviduljon, megvidámodjon, hogy értelmet nyerjenek a mi mindennapjaink, hogy erőt nyerjünk tőled, látogass meg bennünket, te, aki drága orvos vagy. Adjad, hogy láthassuk magunkat betegeknek, akiknek szükségük van te reád. Köszönjük, hogy te benned igaz orvost kaphatunk, aki nem félrekezelsz, nem elkezelsz, hanem aki meggyógyítasz minden hozzád folyamodót. Így jöttünk és így állunk most is a te színed előtt. Kérünk, a te szavad gyógyító ereje mosson és tisztogasson meg bennünket. Gyógyítgass mindannyiunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 369. dicséretünk 8. versét énekeljük. A 369. dicséretünk 8. versét: világosítsd meg elménket, hogy hihessük a Krisztust. Kedves testvéreim, a már olvasott szakaszból, János evangéliumának 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 10. versből, ahol ezt mondja Jézus Krisztus: a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Kedves testvéreim, akik az újfordítású Bibliát használják, azok e fölött a fejezet fölött azt a kis föliratot látják, ami egyébként nem a Szentírás része, hogy a jó pásztor. Ezt a Biblia szerkesztők írták ide, azért, hogy segítsenek bennünket az eligazodásban, és amikor elolvassuk ezt a kis szakaszt, amit most is fölolvastam a testvérek előtt, akkor arra figyelhetünk föl, hogy bizony ebben az első részben mégsem azt olvassuk, hogy Jézus a jó pásztor. Ha tovább olvasnánk a verseket, akkor ott találkoznánk ezzel, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen Jézus itt egy példázatot használ valaminek a megértetésére, és ebben a példázatban nem csak arról beszél, hogy ő a jó pásztor, hanem éppen az első 10 versben, amit fölolvastunk, azt olvassuk, hogy azt mondja magáról, hogy én vagyok a juhok ajtaja. És talán akik odafigyelnek a részletekre is, mindjárt elgondolkoznak, hogy hogy lehet valaki egyszer a juhok ajtaja, meg a pásztor is. És ha még figyelmesebben elolvasuk ezt a részt, akkor lehet, hogy egészen össze is zavarodunk a végére, hogy Jézus vajon nem tévesztette el valamit ebben a beszédben. Hogy akkor tulajdonképpen minden ő. Ahhoz, hogy értsük, hadd hívjam fel a testvérek figyelmét arra, amit máskor is el szoktunk mondani, és most is bátorítok erre mindenkit, hogy amikor a Szentírást olvassuk, és különösen Jézusnak a tanításait, beszédeit, akkor soha ne gondoljuk azt, hogy az igencsak utólag beszerkesztett részszámok, meg versek, azok úgy vannak betéve, hogy ott valami egészen új dolog kezdődik. Hajlamosak vagyunk erre, a Biblia részeit és verseit szintén utólag szerkesztették a szövegbe a könnyebb eligazodás véget. Az, amit hallatszik Jézus szájából, az tulajdonképpen az előző fejezethez kapcsolódó tanítás. És aki nem olvassa el a 9. fejezetet, nem fogja megérteni ennek a példázatnak sem az igazi üzenetét. Nem lehet szétszakítani ezeket az eseményeket egymástól, ezért is bátorítom a testvéreket, hogy olvassuk folyamatosan mindig a Bibliát, és amikor olvassuk folyamatában a Bibliát, akkor próbáljuk mi magunk meghatározni az ott lévő nagy meg kicsi számoktól függetlenül, hogy vajon mely részek tartoznak tartalmilag össze. Nem olyan lehetetlen dolog ez, és akkor még inkább meg fogjuk érteni egy-egy szakasznak és egy-egy résznek a valódi üzenetét. Na mi is van abban a 9. fejezetben, amihez tartozónak valljuk Jézusnak ezt a példázatát? Azt látjuk a 9. fejezetben, hogy Jézus meglátott egy vakon született embert a tanítványokkal egyetemben, és a tanítványok föl is tették mindjárt Jézusnak a kérdést, hogy vajon mi az oka, vagy miért is vak ez az ember, és elmondták Jézusnak a korabeli látásokat, hogy bizonyára valami súlyos bűne van ennek az embernek, vagy talán korábban a szüleinek volt valami olyan súlyos vétke, amit Isten azzal büntetett, hogy ez az ember vakon született. De Jézus ezt a beszélgetést lezárja, és azt mondja, hogy ez ember vakságának az az oka, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Azt mondja Jézus, hogy nem vétkezett itt senki olyat, amiért ez büntetés lenne ezen az emberen, hanem itt ez az ember azért vak, hogy az Isten cselekedetei nyilvánosságot kaphassanak. És azt olvasjuk a 9. fejezetben, hogy Jézus meggyógyítja ezt a vakot különleges módon. A zsidók számára egy vakon született meggyógyulása azt jelentette, vagy azt kellett volna, hogy jelentse, hogy itt olyan csoda történt, ami egy személyhez kapcsolható. Egy vak embernek, aki születésétől fogva vak, a meggyógyulása, hogy visszanyeri, vagy elnyeri inkább szeme világát, nos ez messiási jel az ószövetségi jövendőlések szerint. Vakok járnak. Azt mondja az Ószövetség, amikor eljön a messiás, lesznek jelek, amik őt kísérik, és ezek közül az egyik fontos jel az, hogy vak emberek látást nyernek. No, a 9. fejezetet olvasva azt látjuk, hogy a vak örül a gyógyulásának, és noha nem látta soha Jézust, mert egy tóhoz kellett elmenni, a Siloám tavához, ott kellett megmosakodnia, ott jött meg a szemevilága. Ő nem látta Jézust, csak hallotta, mégis azt olvassuk a 9. fejezetben, hogy nagy hittel és ragaszkodással van Jézus Krisztushoz. És hogy semmi erők nem képesek lebeszélni Jézus Krisztusról. Még azt sem, hogy odaállítják őt egy vizsgáló bizottság elé, és aztán a végén, mivel nagyon ragaszkodik Jézus Krisztushoz, ahhoz, hogy itt valami messiási csoda történt, ezért a végén kirekesztik őt a gyülekezetből. És miután kirekesztik a gyülekezetből, akkor találkozik vele Jézus, és akkor beszélget vele. Na de kik azok, akik kirekesztik? És itt van ennek a történetnek az érdekessége, azok rekesztik ki, akik látnak, akik olvassák az írásokat, akik a saját szemükkel követik az ószövetségi jövendőlésekben azt, hogy a vakok meggyógyulása messiási jel. Azt olvassuk, hogy farizeusok voltak ezek, írástudó emberek, akik arra adták az életüket, hogy az írással foglalkozzanak. De amikor látták ennek a vaknak a gyógyulását, akkor kétségbe vonták azt, hogy Jézus valóban messiás-é. És mivel ez a vak nagyon ragaszkodott hozzá, hogy aki őt meggyógyította, bűnös ember nem lehet, hanem annál isteni erők vannak, ezért azok, akiknek ezt az isteni erőt sokkal inkább meg kellett volna látniuk, föl kellett volna ismerniük, kirekesztik ezt a gyógyult embert. Nos, ez az előzmény, és ekkor Jézus Krisztus elmondja ezt a példázatot a következő tartalmi egységben, amely érdekes példázat, és megmutatja nekünk azt, hogy mi is az igazság. Mert az igazság nem mindig az, aminek mi azt véljük. Vagy azt is mondhatnánk, hogy nem minden az, aminek látszik. És Jézus most itt nagyon világosan bemutatja ebben a példázatban az igazságot, a valóságot. Ha Újhegyre vesszük, hogy kik szerepelnek ebben a példázatban, mert meg kell ezt tennünk, nem egy egyszerű példázatról van szó, akkor hallunk itt pásztorról, idegenről, juhokról, kapuról, meg még egy ajtóőrről is. Ha ezeket megpróbáljuk valahogy csoportosítani és rendbeszedni, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus példázata alapján kiderül az, hogy harmónia a pásztor és a juhok között van. Az a csoda, hogy a pásztor ismeri a juhokat, és az ő juhai ismerik a saját pásztorukat. Így mondja Jézus, hogy hangról ismerik a pásztort, a pásztor meg név szerint ismeri a juhokat. Ez azt fejezi ki ebben a példázatban, hogy harmónia van a pásztor és a juhok között, sőt, tovább megy Jézus, azt mondja, hogy a harmóniát az is kifejezi, hogy a pásztor elől jár, a juhok megkövetik őt. Nem minden juh követi a pásztor, de az ő juhai, azok követik őt. Azt gondolom, testvérek, hogy azt mondanánk, hogy ez egy jó dolog így, és biztos Jézus a jó pásztor, a juhok meg azok, akik hisznek neki. Igen ám, de mivel Újhegyre szedtük, hogy mi szerepel ebben a példázatban, bajba vagyunk, mert olvasunk itt kapuról, meg ajtóőrről. És már ha meg akarjuk érteni ezt a példázatot, akkor nem mindegy, hogy csak néhány szereplővel foglalkozunk ebben a példázatban, vagy megpróbáljuk megérteni, hogy a többi szereplő miért van ott. Hát miért nem hagyta ki őket akkor Jézus, ha ezek nem fontosak? Maradt tehát nekünk az idegen, a kapu, meg az ajtóőr. És mivel akkor sem értették Jézusnak ezt a példázatát, Jézus egy kicsit besegített a hallgatóinak, és megsegít most bennünket is, hogy megértsük, miről beszél. Mert azt mondja, hogy az idegen az nem az ajtón jön. Annak az az ismérve, hogy az nem az ajtón jön be, hanem másfelől hatol be a juhokhoz, és Jézus ezt a tulajdonságát veszi fő tulajdonságnak. Na akkor már tudjuk, hogy ki az idegen, vagy az idegennek mi a jellemvonása, de még mindig ott van a kapu, meg az ajtóőr. Hogy akkor az micsoda? Látjuk azt, hogy a kapu meg az ajtóőr szorosan összetartoznak, mert hogy az nyílik. A kapu akkor nyílik ki, amikor az ajtóőr kinyitja. Tehát értelemszerűen össze vannak egymáshoz kötve. És amikor Jézus magyarázza ezt a példázatot, akkor azt mondja, 7. versbe így olvastuk, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Na, akkor bajba vagyunk, mert az előbb arra gondoltunk, hogy Jézus a pásztor. És az, akik hisznek benne, követik. Na, de akkor most ő az ajtó? Nem azt mondja itt, hogy én vagyok a pásztor, hanem azt mondja, én vagyok a juhok ajtaja. Remélem, hogy sikerült a testvérek figyelmét még jobban fölkelteni arra, hogy a Biblia szövege egy nagyon érdekes szöveg, és muszáj küzdenünk kell ahhoz, hogy ezt megértsük. És jön az első hallás után egy gondolat, amit az ember szívesen hallana, vagy amit magában megállapít gyorsan, elolvasván egy bibliai szöveget vagy tanítást, de ha észreveszük azt, hogy kicsit foglalkozunk vele, akkor észreveszük, hogy nem biztos, hogy az az első villanás, ami végigfutott rajtunk, az helyes. És ezért bátorítom a testvéreket arra, hogy foglalkozzunk az írással. Mert bizony ezt a példát sem érthetjük meg másként, csak ha alázottan meghajolunk, és azt mondjuk, hogy mit is akar itt Jézus mondani. És itt jön be az, hogy mi történt ezelőtt az esemény előtt. Az történt, hogy olyan egyházi elöljárók, vezetők, akiknek mindent világosan kellett volna tudniuk, az írásokkal és Jézus Krisztussal kapcsolatban, pontosabban észre kellett volna venniük az írások alapján, hogy amiről az írások jövendőlnek, az Jézus Krisztusban beteljesült, most ezek az emberek mit csináltak? Jézust megbélyegezték, és mindazokat, akik Jézus mellett elkötelezték magukat, az egyházból kirekesztették. Amit itt Jézus mond, testvérek, az egy nagyon érdekes dolog, mert a példázatnak ebben az első felében ő tulajdonképpen az egyházról beszél. Beszél olyan emberekről, akiknek az egyházban pásztori feladatuk van, és beszél juhokról. És amikor ezekről beszél, az egyház szolgáiról, hadd mondjam így, hogy ne csak a lelkipásztorokra gondoljunk ebben a pillanatban, hanem az egyház szolgáiról, akik bármilyen módon az igével foglalkoznak, Isten dolgaival foglalkoznak, akkor azt mondja, hogy ezek az emberek szabályosan jönnek a juhokhoz, a többi emberhez. Mi ez a szabály? Hogy kell a pásztoroknak, az egyház szolgáinak közeledniük a juhokhoz? Azt mondja Jézus, hogy az ajtón keresztül. És itt döntő jelentősége van, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó őr is. És itt ezt a két dolgot most nem választanám el egymástól, annyira szorosan összefügg az ajtónak a nyílása és az ajtó őr szerepe. Azt mondja Jézus, hogy vannak, akik nem az ajtón jönnek az emberekhez. Nekik a szándékaik is mások, mert így beszél róluk, hogy ők idegenek, ők tolvajok, és ők azzal a céllal jönnek, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak. Mivel ezzel a szándékkal az ajtón nem lehet bejönni, ezért jönnek máshonnan. És azt is világossá teszi Jézus ebben a példázatban, hogy vannak áldozatok. Mert vannak juhok, akik hallgatnak a pásztorokra, azokra a pásztorokra, akik az ajtón jöttek, és vannak juhok, akiket el lehet rabolni, akiket lehet ölni, és akiket meg lehet csalni. Kedves testvérek, ez, amit ott Jézus elmondott, ez az ottani, akkori egyházi helyzetnek a nagyon tiszta és világos megjelenítése volt ebben a példázatban. Jézus tulajdonképpen ítéletet mondott ezen a helyen. Ítéletet mondott az írástudókról és a farizeusokról, akik az egyház szolgái kellett volna, hogy legyenek, a nevük szerint azok is voltak, de nem az ajtón keresztül közlekedtek. Ők lopni jöttek, ölni és pusztítani. Miből derült ez ki? Hogy amikor ott volt előttük az ajtó, maga Jézus, akkor Jézust megvetették. Jézust megvetették. Itt Budapesten is látni azt, vidéken gyerekkoromban sokszor láttam ezt, hogy a focipályánk mellett, amitől nem messze laktunk, hogy voltak kapuk és utak a focipálya körül, ami lehetett közlekedni. De az emberek mindig szeretik a rövidebb utakat. Ilyen kis kitaposott ösvények vezettek a fűben, ahol az emberek gyakran jártak. Hát itt is megfigyelhető a téren is különben, hogy van elég sok járda, de az emberek szeretik a maguk útját járni. Hát ha már csak 2 méterre rövidebb erre, akkor ott megyek. A tolvajokról, a fosztogatókról, a pusztítókról Jézus azt mondja, ők nem szeretik a szabályos utat. Ők nem szeretik a kaput. Ők máshogy jönnek az emberekhez. És bizony az a szomorú, amit Jézus elmond, hogy vannak, akik hallgatnak rájuk. Sőt, Jézus idejében azt kell mondanunk, hogy sokan hallgattak rájuk. Mert hogy mit olvastunk az előző fejezetben? Azt, hogy azt a vakot kiközösítették. És ez azt jelentette, hogy ott voltak ezek a pásztornak nevezett emberek, a farizeusok, akik a nevükben Isten szolgái voltak, az írástudók, és döntést hoztak, hogy azt a gyógyult embert kirekesztik. És nem volt senki, aki ott a zsinagógában ez ellen megszólalt volna. Ott ültek a juhok, akik magukról úgy érezték, hogy hát mi az Isten követői vagyunk, mi Isten népe vagyunk. És nem szólt senki semmit. Mindenki elfogadta, hogy azt a gyógyult embert kiküldték az utcára, és azt mondták, hogy többet nem jöhetsz közénk. Kedves testvérek, a tolvajok, az idegenek is viszik a népet, és sokszor többet visznek, mint amennyit a pásztor visz. De beszéljünk az igaz pásztorról, a pásztorról. Mi köti össze őt és a juhokat? A kapu, Jézus Krisztus. És ez egy igazán fontos dolog, amit itt Jézus elárul. Hogy az Isten országa így működik, hogy emberek, szolgák és közösségek között megjelenik Jézus Krisztus, és ő lesz, ami egymásra találásunknak is a kulcsa. Ő benne és ő általa találkozunk nem csak egymással, hanem magával, az Isten országával. És ez egy csodálatos dolog, mert minden időben segít bennünket eligazodni, testvérek. Ha akkor aktuális volt Jézusnak ez a példázata, akkor ma hatványozottan aktuális. Annyi keresztény közösség talán még soha nem volt a világon, mint ma. És az emberek azzal küzdenek, hogy megtalálják, hogy mi az igazi. hogy hol van az igazság. Kire hallgassak? Kinek engedjek? Az egyik azt mondja, enyém az igazi, enyém az üdvözítő. Nincs máshol üdvösség. Na vannak, akik erre legyintenek, és azt mondják, bolond beszéd, nálunk van az igazság. Sokan jönnek sokféle tanítással, amiben benne van Jézus Krisztus, érintőlegesen. Vajon miről lehet megtudni azt, hogy hol van az igazság? Kedves testvérek, Jézus egyértelműen mondja, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik az, bejár és kijár, és legelőre talál. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus azt mondja más helyen magáról, hogy én vagyok az út, hogy én vagyok az igazság, hogy én vagyok az élet. És az igazság, az élet, az mindig ott van, ahol Jézus Krisztus van. És mi akkor járunk jó úton, ki meg be, és akkor vagyunk szabadok, ha ezt Jézus Krisztuson keresztül nyertük, ezt a szabadságunkat. És ha mi utunk Jézus Krisztus útja, mert azt mondja, hogy ő a kapu. Lehet azt mondani, hogy ez a Jézusról szóló dolog nekem unalmas. Szokták is mondani némelyikor emberek, ne beszéljünk annyit Jézusról. De testvérek, az igazság Jézustól elválaszthatatlan. És az egyház szolgái minden időben, akik Jézuséi, Jézus Krisztussal szívükben, lelkükben, és Jézus Krisztussal szájukon kell, hogy jöjjenek a juhokhoz. És azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy vannak juhok, akik ezt a hangot hallják. És akik ezt a hangot követik. És akik egyé lesznek a pásztorral abban, hogy együtt járnak a kapun. Ki meg be. Mert talán arról nem kell beszélnem, testvérek, hogy az idegen, aki nem a kapun jön be, az nem is a kapun megy ki. A szétvágja valahol a kerítést, és ott viszi a juhokat, és ott rabolja, és ott öli azt, ami nem az övé. De a pásztor és a juhok, azok a kapun járnak ki, meg be. Ez az, amiről szólt most közöttünk a KT is, a Heidelbergi KT. Ezért hirdetjük az evangéliumot, amely Jézus Krisztusról szól, és ezért vetjük magunkat alá az egyházi fegyelemnek is, ami szintén Jézusról szól. Mert az egyházi fegyelem nem arról szól, hogy nekem nem tetszik, amit te csinálsz, hanem arról szól, hogy Jézusnak nem tetszik, amit csinálsz. Hogy Jézus nem ért vele egyet. És ha most visszatekintünk Jézus korára, akkor mit látunk? Ott volt közöttük az ige, az evangélium, így mondja, az ige testé lett, és közöttünk lakozott. És a farizeusok és írástudók nem akartak róla tudni. És ott voltak az emberek, akik azt gondolták magukról, hogy mi az Isten báránykái vagyunk, és Jézusról nem akartak tudni. Elfogadták a kirekesztést. Egyetértettek vele, bólogattak ott szorgalmasan. Igen, igazatok van, így kell csinálni. És kiderül ebből az egész képből, hogy nem minden az, aminek látszik. Egy külső szemlélő odament volna, azt mondta volna, itt egy zsinagóga, itt az élő Istent prédikálják. Itt vannak előjárók, egyházszolgák, vannak tagok. Na itt az Isten országa. Ez volt a látszat. És mi volt a valóság? Az volt a valóság, hogy idegenek, tolvajok rabolták a juhokat, és azok mentek utánuk. Kedves testvérek, Jézus Krisztus hangja az, amire nekünk minden időben oda kell figyelnünk. Ez az, amit minden időben keresnünk és kutatnunk kell. És nekem, aki ennek a gyülekezetnek a szolgája vagyok, az a kötelességem, hogy Jézus Krisztuson keresztül ki meg be vezessem a testvéreket. De mindannyiunknak ez a kötelessége, akik szolgái vagyunk az Úrnak. Hogy Jézus Krisztuson keresztül ki meg be vezessük egymást. Akik pedig Jézus Krisztuséi, azok nem szeretik a kerítésen vágott lyukakat, hanem azok a pásztorral együtt járnak a kapun. Azok a pásztorral együtt járnak a kapun. Testvérek, mi hol járunk? És mit keresünk? Mert ha valaki ma idejön, akkor azt mondja, hogy itt egy prédikátor hirdeti az Isten igéjét. Szembe vele 200 ember. Azok meg akkor az egyház, a gyülekezet. Na, akkor itt minden rendben van. Ahogy tegnap beszélgettem valakivel itt az esküvőn, és kérdezte, hogy jönnek a lakótelepről? Mondom, jönnek. Vasárnap egyszer megtelik a templom. Na, akkor minden rendben van. Testvér, nincs minden rendben. Mert a kérdés az, hogy ezzel a látszattal együtt mi ismerjük-e Jézust? És rajta keresztül jövünk-e, meg megyünk-e? És hozzájövünk-e, meg vele megyünk-e? Ez a döntő kérdés. És erre a kérdésre most mindannyiunknak válaszolni illő, amikor Isten velünk erről beszél, és amikor az ő hangját halljuk. Mert ő ma is hívogat benneteket rajtam keresztül, mert így tetszett neki. Ez volt az ő döntése. Nem tudjuk, meddig lesz ez az ő döntése, majd lehet, hogy jön más egyház szolga valamikor. Nem tudjuk ezt. És nem tudjuk azt sem, hogy meddig láthatjuk itt egymást. Mert most vasárnap még itt vagyunk, ennyien, de ki tudja, hogy jövő vasárnap is itt lehetünk-e még. Nekem most az a kötelességem, hogy hívjalak benneteket Jézus Krisztushoz, nem magamhoz. Nem csak ide a templomba, hanem magához, Jézus Krisztushoz. Hogy hallgassatok ő rá, hogy engedjetek az ő szavának. Hogy amikor napnál világosabban fölragyog előttünk, hogy ő az élet, akkor nehogy máshol keressétek az életet. Nekem az a dolgom, hogy az ő szavával hirdessem, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. A vele való együttlét bőségében. És aki hallja ezt a szót és enged Jézus Krisztusnak, az tudhatja magáról, hogy én az ő juha vagyok. De aki ezt a szót hallva mégsem enged Jézusnak, az jó, ha tudja magáról, hogy egyelőre még valami lyukon mászkál, ami nem a kapu. Kedves testvérek, azt mondja Pál apostol az övéinek ott Korintusban, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról. Nem azt mondja, hogy nem akarok az ige hirdető szájából másról hallani, csak Jézus Krisztusról, hogy azt prédikálja nektek, hanem azt mondja egy egész gyülekezetnek, hogy én nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról. Mert ő az ajtó, akin nekünk ki meg be kell járnunk, akin keresztül mi legelőtt találunk, a bőséget találjuk meg, a szívünknek örömét találjuk meg, az életet találjuk meg. Kell-e ez nekünk? Testvér, te az vagy, aminek látszol, vagy valaki más vagy igazán? Mert a látszat alapján most itt ülve úgy néz ki, hogy Isten gyermeke vagy. Úgy nézett ez ki a zsinagógában is. De gondolkozz el rajta. Ismered az ajtót? Ismered Jézus Krisztust? Én hirdetem nektek azt, hogy ő ismeri az övéit, és az övéi is ismerik egymást. Az övéi között ezt a harmóniát, ami van, ami valóság, maga Jézus Krisztus biztosítja. Az övéi ismerik egymás hangját, ami Jézus hangja, ismerik egymás nevét, azok követik Jézus Krisztust. Kérlek és hívlak benneteket most arra, hogy legyünk nem csak az ő dolgainak megismerői, fölismerői, hanem legyünk olyanok is, akik egyé válunk abban, hogy őt akarjuk követni, és őt akarjuk hirdetni. Legyen és maradjon így az ő áldása mi rajtunk. Amen. A 328. dicséretünk első versét énekeljük, testvérek. A 328. dicséretünk első versét, jöjjetek Krisztust dicsérni. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, add meg nekünk azt a fölismerést, hogy legfőképpen téged annak lássunk, aki te voltál és vagy, és aki leszel mind örökké. Hogy téged lássunk az ajtónak, a kapunak, hogy téged lássunk az életnek, mindannak a titoknak, amire vágyakozik és szomjazik a mi szívünk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy ne legyünk olyanokká, mint a korodbéli farizeusok, írástudók és hívek, akik előtt napnál világosabban ragyogott föl a te istenséged, mégis elutasítottak téged, és a maguk választotta utakhoz sokkal jobban ragaszkodtak, mint te hozzád. Köszönjük neked, ha már a szívünkben ott lehet az a fölismerés, hogy te vagy a kapu. Köszönjük te neked mindazokat, akiket hozzánk küldtél, és akiken keresztül szóltad a te szavaidat és beszédeidet a mi szíveinkbe. És köszönjük neked azt is, hogyha a tieid vagyunk, minden bizonnyal bennünket, magunkat is küldesz, hogy rólad bizonyságot tegyünk, és beszéljünk arról, hogy a mennyek országába csak te általad és te rajtad keresztül lehet eljutni és bejutni. Könyörüljél meg rajtunk, hogy mindenkor hálás legyen neked a mi szívünk, azért, mert hívtál, azért, mert hívogatsz, és irgalmazzál meg nekünk, hogy nehogy olyan gondolatok, tanítások követőivé váljunk, amelyek idegenek és tolvajoktól jönnek, és nem hozzád visznek bennünket, hanem a halálba taszítanak. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy nekünk életünk legyen, sőt azért, hogy bővölködjünk te benned. Dicsőítünk és magasztalunk téged, és arra kérünk, hogy aki a világ világossága vagy, világosítsd meg a mi szívünket, hogy megérthessük, kik is vagyunk mi igazán, hogy be ne csapjon bennünket, magunkat is, a látszat. Köszönjük neked, hogy te nem csak világosság vagy, hanem szabadító is. Így kérjük a te szabadításodat, különösképpen azokra a testvéreinkre, és most egy testvérünkre kifejezetten gondolunk, aki itt szokott lenni közöttünk, de most testi gyengeséggel látogattad meg őt. Emlékezzél meg róla, erősítsed meg őt és szeretteit is. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik gyászolnak, szomorkodva emlékeznek, vagy éppen szomorúságuk miatt borúsan látják a jövőt. Kérünk téged mindazokért, akik meggyengültek, betegek, emlékezzél meg róluk, és a te szavadat hadd hallják ők meg, akár általunk is. Köszönjük, hogy a te juhait hallják a te szavadat, és engednek neked. Megerősödnek, megvidámodnak, és boldogok életük folyamán. Hívogass bennünket, hogy hallva a te szavadat, léphessünk a te nyomdokaidba. Járj előttünk az elkövetkezendő héten is. Tedd áldottá a mi pihenésünket, nyugalmunkat, de arra is kérünk téged, tedd áldottá munkánkat. Köszönjük neked, hogy meghallgatod a mi kéréseinket, felettébb, mint ahogy mi azt gondoljuk. Amen. Imádkozunk most közösen és fennhangon, úgy, ahogy Jézus Krisztustól tanultuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket népünkért, nemzetünkért, fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Jézus Krisztus mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora. Kedves testvéreim, most Isten tiszteletünket, ahogyan szoktuk is, egy dicséret éneklésével lezárjuk, pontosabban Isten tiszteletünknek eme részét. Akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségünkben részt venni, azoktól azt kérjük, hogy miután ezt a dicséretet elénekeltük, utána keljenek útra, és a gyülekezet itt maradó részével majd egy újabb zsoltár énekléssel készülünk az úrasztalához. Most tehát a 475. dicséretünket énekeljük, annak is az első és második verseit. A 475. dicséret első verse így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Lázatok és mozgón kérjetek, bűnös voltam, kért uramú neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiat nevébe,
testvéreim, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetében a 23. verssel kezdődőleg eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, tart a mi Urunk Istenünk kegyelmi ideje, várjuk a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, és parancsának engedve hirdetjük ti néktek a megtérés lehetőségét, a bűnvallásnak, a bűntől való szabadulásnak lehetőségét. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Értek, így álljunk most meg az ő színe előtt, és imádkozzunk eképpen. Oly sokszor jöttél hozzánk, drága szavaddal, Úr Jézus Krisztus, amelyre hideg szívvel és elutasítóan válaszoltunk. Oly sokszor kerestél csodáiddal, jeleiddel, amelyek mindennél jobban hirdették szeretetedet, és mi mégsem akartunk meglátni téged, mégsem akartunk elfogadni téged. Úr Jézus Krisztus, odaadtad az életedet azért, hogy nekünk életünk legyen, és hogy bővölködjünk általad Isten országának minden javában. Könyörülj meg rajtunk, nehogy úgy menjünk el e látható világból, hogy ezt a te önfeláldozó szeretetedet, kegyelmességedet el nem fogadtuk. Köszönjük, hogy e jegyekben most is emlékeztetsz bennünket arra, amit te tettél, azért, hogy mi élhessünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz e jegyekben bennünket arra, mit kellene nekünk tenni, hogyan kellene egymást szeretnünk. Kérünk, tisztogass most meg bennünket minden önzésünkből, minden ellenállásunkból, és adjad, hogy befogadva téged, hadd tudjuk egymást is még sokkal te inkább befogadni és elfogadni. Növeld a mi hitünket, vagy éppen ajándékozz meg bennünket a hit drága ajándékával. Eképpen növeld bennünk a szeretetet. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt te meghallgatod, és az nem csalódik. Így tárjuk föl előtted a mi életünket, így kérjük tőled bűneink bocsánatát, és így kérünk téged, aki a vaknak szemét megnyitottad, nyisd meg a mi szemünket is. Adj nekünk látást és engedelmességet, hogy életünk lehessen. Amen. Kedves testvéreim, imánk után, amellyel Isten előtt állottunk, valljuk meg hitünket is, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Testvéreim, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért, hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához, alázatos szívvel, szép renddel, Emlékeztetem a testvéreket az úrvacsorai közösségünk áhítatosságára, arra, hogy ezen a vendégségen nem csak most szeretnénk együtt lenni, hanem majd akkor is, amikor mindenki befejezte az asztalhoz való jövetelét, akik itt vagyunk, ne keljünk útra addig, amíg az utolsó testvérek is nem úrvacsoráznak, és amikor közlekedünk ott hátul, meg a lépcsőházban, akkor tegyük ezt csendben, Isten előtt való elcsendesedésben. Kedves testvéreim, ahogyan szoktuk is, az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd pedig utána folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk első verse így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a ti szíveitekben. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Igen, Urunk, arra kérünk téged, taníts meg bennünket a szent, tiszta életre. Adj a mi szívünkbe szelídséget, és könyörülj meg rajtunk, hogy életünknek minden idejében maradhassunk előtted, és embertársaink előtt is alázatosak. Taníts meghajlani a te színed előtt, a te akaratod előtt, a te végzéseid előtt. Vezess tiszta, igaz életben, amely önmagában is bizonyságtétel te rólad. Köszönjük kegyelmedet, amely által most erősítesz bennünket hitünkben. Kérünk, maradj velünk, és a te békességed nyugodjon meg rajtunk. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk záró éneke, a már énekelt 475. dicséretünk harmadik verse. A 475. dicséretünk harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik, zörgessetek buzgón Isten ajtaján.
Zörgessetek buzgón Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján, hogy nyisd meg az élet.